civil iránytű alapítvány honlapján, ami a civiliránytű.hu, ott megtalálható a tavaszi zsongásnak a pályázati felhívása, és a pályázati felhíváson belül van egy kis jelentkezési lap, amit ki kell tölteni, és ez így lehet.
Itt szigorú határidő, akkor nem nagyon van, talán gondolom, vagy igen?
Január 28-át jelöltük meg azért, mert februárban szeretnénk már elkezdeni ezeket a képzéseket, tehát hogy ennek tulajdonképpen követes adománygyűjtés bárki bármikor csinálhat, ennek a programnak az a plusz része, hogy itt vannak szervezett képzések, amiket beleveszünk mellé, és emiatt van egy határidő, meg van egyfajta ütemezés a programban.
Tavaszi zsongás egy közösségi követes adománygyűjtő programról. Erről beszélgettünk a civil iránytű szervezetnek a vezetővel, Cseh Balázsa. Köszönjük, Balázs!
Köszönöm szépen én is!
Szia! You can run on for a long time, run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
114, 115, 116.
117 perc.
A Rubikon estek soron következő eseményét ajánljuk a következő percekben. Muszlim források a korai magyarokról január 19-én 18:30-kor kezdődik majd. Ezt az eseményt a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tartják. Itt van velünk a vonalban Antalfi Péter, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, a beszélgetés vezetője. Üdvözlöm, Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, üdvözlök mindenkit és a hallgatókat. Nagyon köszönjük, hogy megszólaltatják. Egy olyan eseményt próbálunk itt létrehozni, ami nem egyszerűen csak egy népszerű magyar téma, hanem új kutatásokat is mutat be. A Rubikon Intézetnél nem csak a történelem népszerűsítése, hanem a legújabb kutatások, tudományos eredmények, új diskurzusok bemutatása érthetővé tétele is a feladatunk.
Rendkívül érdekes ez a téma, muszlim források. Mit jelent ez, milyen nyelven íródtak, milyen népek írtak rólunk, korai magyarokról?
Itt az az érdekesség, hogy ezt ezeket a forrásokat részben felfedezték már a 19. század második felében és a századfordulón. Ezeknek az értelmezése azóta is zajlik. Nagyon sokan biztosan találkoztak olyan alapvető, mondjuk hogy történelmi tételekkel, mint kettős fejedelemség, a kende vagy a gyulaszó, mint valami korai magyar emlék. Ezeket részben ezekből a forrásokból tudjuk, tehát nagyon fontos forrásokról van szó a magyarság korai történelmének megírásához. Vámbéry Ármin volt az egyik, aki a dualizmus alatt már az egyik történelmi folyamatban már beszámolt róla, hogy előkerültek olyan szövegek, amelyek a korai magyarokról tudósítanak valószínűleg. Elsősorban arab és perzsa nyelvű szövegekről van szó. Ezek akkor készülnek, amikor pont határon vagyunk, vagyis a kutatásnak kellett megállapítania, és mind a napig kutatják, hogy valójában ez a honfoglalás előtti magyarságról szól, a honfoglalás utáni, vagy esetleg a keleten maradt, tehát amikig nem költöztek át a Kárpát-medencébe, mely magyar népességekről van szó. Ugyanis ezeknek mondjuk a kutatás érdekessége az, hogy beleilleszkednek egy szöveg hagyományba. Az erede egyik legérdekesebb szövegünk egy Jaihani nevű vezír dinasztiának a tagja volt valamikor ott Transzoxániában, tehát a Kaszpi-tenger déli vidékét képzeljük el, ahol egy ilyen késő perzsa állam, a Számánida birodalom létezik, és ott próbálnak gyűjteni információkat ezekről a nomád népekről is. Az egész munka nincs meg, mások másolnak belőle, tehát itt egy szöveghagyományt kell feltárni, vissza kell keresni egy eredeti szöveget. Ők például érdekes módon nem türköknek, hanem macsgaroknak hívják valószínűleg azokat, akik az elődeink lehettek. Itt nagyon érdekes dolgokat írnak le rólunk, most nem akarom az egészet elmondani, mert erről fog szólni az egész este. Két kutatót hívtunk meg, egyrészt Sudár Balázs, másrészt pedig B. Szabó Jánost, akik a legutóbbi években új hipotézisekkel és új eredményekkel jelentkeztek ennek a föltárásában. Ugye ezek olyan nyelvek, amelyek arabul, perzsal maradtak meg, ami érdekes, valószínűleg egyfajta orientalisztikai környezetbe helyezi az egész diskurzust, és az időszak az a 9.-10. század, tehát pont az az időszak, amikor a magyarok történetéről kevés forrásunk van. Sokkal több lesz majd a középkorban, amikor beilleszkedünk egy írni tudó Európába. Itt viszont ebben a korszakban az írni tudó írásos hagyománya rendelkező birodalmaknak a határvidékén helyezkedünk el. Tehát azt lehet mondani, hogy a írni tudó Közel-Kelet és az írni tudó Bizáncnak igazából mi a határvidékén vándorlunk ott valahol.
Milyen célból írhatták ezeket a forrásokat a korai magyarságról? Mi motiválhatta őket?
Egyrészt motiválja őket, hogy tudják, hogy mi van a környezetükben, és itt a külön érdekesség az, hogy itt földrajzi íróknak nevezi, Mohamedán vagy muszlim földrajzi íróknak hívta a szakma eddig őket. Viszont van egy egyértelmű, mondjuk, hogy üzleti érdek is, hogy tudják, hogy pontosan kivel, mit és hol lehet csinálni. Nagyon fontos kereskedelmi kapcsolatok alakulnak ki a muszlim világnak a határvidékén, elsősorban itt Kazáriával, a Fekete-tenger északi területével, a volgai bolgárokkal, és ezeknek a felélénkülő, 9. században felélénkülő kereskedelmi kapcsolatoknak megvannak a tárgyi emlékei. Nagyon sok prémet szeretnének onnan behozni, és ott hagynak cserébe más termékeket, sőt, még éremleleteket is talál a régészet, tehát ez egy tárgyakkal azonosított, és szövegekben is nyomon követhető. Nagyon erős kapcsolatfelvétel van, hol a kazárokkal ellentétben, hol együtt próbálják ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat ott mondjuk úgy növelni, és minél jobban profitábilissá tenni. És ebben írni kell arról, hogy kik vannak a határvidéken, kikkel kell kapcsolatba kerülni, kiket kell kikerülni. Tehát van egy olyan fajta mondjuk úgy érdek, hogy pontosan tudjuk, hogy kit kell kikerülni, vagy kivel lehet bármilyen formában üzletelni. Tudni kell valamilyen alapinformációt itt a határvidéken élő népekről, és ezek a határvidéken népek között leírják, hogy kik között van hegység, merre húzódnak a folyók, és egyáltalán kik azok az alapinformáció, és kik azok az alapszemélyiségek, akikről tudni kell, hogyha arra megy mondjuk egy kereskedelmi expedíció. Tehát a cél az nem csak egy információgyűjtés, nem csak a tudomány, hanem volt egy ilyen mondjuk úgy üzleti érdek is benne, hogy tudják azt, hogy kik vannak itt a környéken.
Milyen formában maradtak fent ezek a források, milyen adathordozókon, illetve önök hogyan kutatják, hogyan lehet most ezekhez hozzáférni?
Ezek gyakorlatilag keleti könyvtári állományokban, tehát gyakorlatilag írott formában fönnmaradtak, későbbi átiratokban maradtak fönn természetesen, tehát itt a filológiai kutatás tudja beazonosítani, hogy mikor, kik, hogyan írtak és másoltak egymástól. Ugye a középkori és az ókori szöveghagyomány is úgy néz ki, hogy úgy lehet igazán hivatkozni, hogyha minél több embertől átmásolunk. Ez már az ókori történetírásban is szerencsére úgy működik, hogy néha egész bekezdéseket másolnak át korábbi munkákból. A Jainhani hagyomány is például az egyik szöveg, amit itt emlegetni fognak a szakértőink a holnapi előadáson, illetve a meghívott vendégeink, például több másik szerző művében maradt fenn több nyelven. Na most, amikor ezeket a kutatás visszafejti, akkor derül ki, hogy mi lehetett esetleg az eredeti kutatásban. Ez egy olyan érdekes, mondjuk, hogy tudományos eredmény, hogy ez külföldön is publikálásra került. Tehát amit a magyar kutatók ezzel kapcsolatban írnak, egy olyan korszakról, ez a 9.-10. század, ez a kutatás előterébe került nemzetközileg is, nemzetközi könyvek, konferenciák, cikkek is foglalkoznak ezzel a korszakkal, amikor az ismert nagy középkori Európa, ami keresztes hadjáratoktól egészen majd a török háborúkig tart, meg a százéves háborúkig, előtti úgy, ilyen formálódó időszak, ez egyre jobban érdekli a nemzetközi történetírást is.
Értem. Pár fontos információ tehát még egyszer erről az eseményről. Január 19-én rendezik majd a Magyar Nemzeti Múzeum díszermében, méghozzá 18 óra 30 perckor, és fontos, hogy az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött, és ezúton is kérjük, hogy holnap délig jelezzék azok, akik szeretnének részt venni ezen az eseményen, a timea.csorbakukac.brdcom.hu e-mail címen. Köszönjük szépen Antalfi Péternek, a Rubikon Intézet tudományos munkatársának, hogy beavatott minket ebbe a holnapi eseménybe, illetve az érdekes kutatásokba. Rubikon estet ajánlottunk, muszlim források a korai magyarokról. Sok sikert kívánunk a további kutatáshoz és a holnapi eseményhez is. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, viszont hallásra!
Közepébe a négy sarkán két szál rózsa virágzik. Egyik hajlik a vállamra, másik meg a babámra. Lehajtom a bús fejemet a rózsám ölelő karjába. A kacsingató szememre mindig az a csalpa, mindig az a barna, a kislány jár az eszembe.
Thank you.
114, 115, 116.
117 perc.
Gyakran látni a Facebookon olyan kis filmeket, kis videódarabokat, aminek az a cím, hogy Big Hug, azt hiszem, tehát a nagy ölelés, és az valaki ott ül, és akkor oda lehet menni hozzá, és kap egy nagy ölelést. Ezek nekem mindig szívmelengetők. Na most éppen ezt a gesztust, ezt az aktust választotta a programjának az egyik kulcselemévé a Fecske csoport, ami a Helsinki Bizottság kereteiben dolgozik, ha most jól mondom az összefüggéseket. Egy hozzátartozók petíciója készítették el az ölelésért a fogvatartottakkal kapcsolatos viszonyban. A vendégünk Kramer Lili, jó napot, Péterfi Ferenc vagyok, és ha valamit nem jól mondtam, kérem segítsen ki.
Jó napot kívánok, én Kramer Lili vagyok, és hát a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa vagyok, egyébként végzettségem szerint kriminológus, és csak annyit egészíteném ki, amit mondott, hogy a Fecske a fogvatartottakat és családjukat segítő képviselőcsoport, az egy különálló dolog, aminek része a Helsinki is, tehát az egyik tagja. Aha,
akkor fordítva van, nem a Helsinkinek ez a része, hanem igen. Jó, nem, köszönöm, igen. Azért ez fontos, az ember lassan megtanulja ezeket. Lili, köszönjük, hogy rendelkezésre, és ugye az az apropó, hogy az ünnepek körül a fogvatartottak családtagjai egy petíciót készítettek, és ezt adták át az országos parancsnokságon, a büntetés végrehajtás országos parancsnokságon, és ha jól veszem ki, akkor a gesztus még annyival egészült ki, hogy valami csomagot is adtak, ami azt nem tudom, hogy ez a fogvatartottaknak, vagy pedig a büntetés végrehajtó parancsnokság munkatársainak volt célozva, beigli, habcsók és hasonló keretében adták ezt át. Mi történt, igen, hogyan történt?
Igen, ezt a munkatársaknak küldtük be.
Tehát egy kicsit olajozni ezt a helyzetet talán.
Igen, hogy érződjön, hogy ez egy szeretetteljes, egy szelíd, kedves kérés. Uh-huh. A petíciót egyébként egy hozzátartozó indította önállóan, és egy nagyon nagy eredménynek tartjuk, hogy csak nem 2100-an alá is írták, és ezt a 2100 aláírást adtuk át közösen hozzátartozókkal együtt a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának.
Ez decemberben volt valamikor,
ugye? Ez decemberben volt. A petíció tavalyi év során néhány hónapon átment, de ezen kívül, és ennek nagyon örültünk, hogy egy hozzátartozó önállóan elindította, uh-huh, ezt, mert nyilvánvalóan érintettként sokkal hitelesebb,
autentikusabb, igen.
Azt képviselni, hogy ez egy embertelen gyakorlat, amit egyébként a civil jogvédőként azért mi már a gyakorlat bevezetése óta tudunk, uh-huh, hogy ez se nem jogszerű, se nem emberséges. Ez 2017.
Viszont erősen elidegenítő, igen. És miről is van szó? Tehát mi volt a legkonkrétabb kérésük? Az ölelés nyilván egy szimbolikus dolog, de valamilyen megfogható dolog is volt, ha jól emlékszem ebben a szövegben. Ez a plexifal.
Hogy ezeket a zsargon nyelven térelválasztó elemnek nevezett plexifalakat szereljék le, és ne ez legyen az általános szabály, amikor egy hozzátartozó látogatni megy a fogvatartott szerettét, akkor ne ezzel szembesüljön, hogy tiltva van az ő érintkezésük. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy oda mennek, és nem adhatnak egymásnak egy puszit, nem ölelhetik meg egymást, nem foghatnak kezet, hanem egy ilyen plexifal, egy ilyen műanyag fal választja őket el egymástól, és ennek a leszerelését kérték teljesen jogosan.
Eltelt már azóta két hét durván, de hát lehet, hogy mindjárt már a gyűjtés idején is talán voltak valami reflexiók erre. Történt-e valami változás, vagy valami ajánlás, ígéret kilátásba helyeződött-e?
Hozzátartozóktól azt halljuk, mert ezekben ilyen csoportokban egymásnak írnak híreket, és nekünk is beszámolnak, hogy sok helyen elkezdték leszerelni, vagy lecserélni, uh-huh, ezeket a nagyobb plexifalakat kisebbekre, amiből mi úgy gondoljuk, mert korábban is volt olyan, hogy indult petíció, mondjuk ennyire nem volt sikeres, az biztos, de hogy valószínűleg több minden segítette ezt egyszerre. Ennek egy nagyon fontos eleme, hogy az egyik kollégám, Káder András, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének az ügyfele egy helsinki stratégiai perben most előző év októberében Strasbourgban megnyerték azt a pert, ami hozzátartozóként az ő jogaikat érvényesítette. Tehát egy fogva tartott két hozzátartozója perelt, de azt, hogy nem érinthették meg egymást, úgyhogy igazából erre semmilyen egyéni biztonsági ok nem volt.
És azt még nem tudni, hogy ezt respektálta-e az országos parancsnokság, vagy sem? Tehát, hogy történt-e változás?
Hát ezt ők így nem mondták, de azért nagyon úgy tűnik, hogy minden jel arra mutat, hogy azért egy Strasbourg ítéletet a magyar állam komolyan vett.
Hát jó, hogyha néhányat komolyan menne. Azt hadd kérdezem, hogy a precedens volt-e arra vonatkozólag, ami itt a félelmet, vagy ezt a bekeményítést a hatóság részéről hozta, tehát, hogy előfordult-e, vagy tapasztaltak olyan történeteket, amikor ezeken a találkozókon valami nem odaillő dolog történt, ami miatt ezt szabályozni kellett? Tehát mi a maguk polícia, vagy a maguk tapasztalata ez ügyben?
Nekünk ilyen tapasztalatunk nincsen, de azt tudjuk, hogy minden büntetés végrehajtási rendszerben működik valamilyen fajta fekete gazdaság, tehát tiltott tárgyak, nyilván ez egy nagyon szabályozott környezet, nyilván meg van határozva az, hogy milyen tárgyak lehetnek a fogvatartottaknál, és az minden rendszer sajátossága, hogy ahol tiltanak dolgokat, azokkal kereskednek. Magyarországon jellemzően ezek telefonok és kábítószergyanús anyagok. És mi pont a COVID idején gondoltunk egyet, és kértünk adatot erre nézve, közérdekű adatot a büntetés végrehajtástól, hogy ugyanis akkor egyáltalán nem volt látogatás, és azt találtuk, hogy a korábbihoz képest így is majdnem a kétharmada az úgynevezett tiltott tárgyaknak bejutott. Magyarán mi azt
nem ez a gesztus volt az, ami
vontuk le, hogy azért többségében nem a családtagok hozzák ezeket be. Még akkor is, hogyha van ilyen eset, ezt nem vitatja senki, nyilván előfordulhat ilyen eset, de ezt a büntetés végrehajtásnak kell feltárni, hogy ki az, aki ilyen szempontból egy kockázatot jelent. És a Strasbourgi Bíróság azt mondta ki, hogy nem lehet azt mondani, hogy mindenki. Tehát nem lehet így kollektíve büntetni, hogyha voltak is ilyen esetek, nem lehet mindenkit ezzel megbüntetni, hanem bizony személyesen, egyesével, egyénileg kell értékelni ezt. Mert az ő magánélethez való joguk, és akkor nem is csak az ő magánélethez való jogukról beszélünk, hanem a hozzátartozóikról, és ez nagyon fontos. Egy másik ítéletben, az nem helyszínk is, ez egy litván ügy, ott pedig még tavasszal mondta ki a Strasbourgi Bíróság, hogyha gyermekről van szó, ráadásul gyerek is látogatja ezt a egy adott fogvatartottat, akkor minden esetben a gyermek mindenek felett álló érdekét kell figyelembe venni. Őre ható döntések esetén. Úgyhogy ez a plexi nélküli, az, hogy lehet, hogy megölelhesse a gyerek szülőjét egy ilyen látogatás alkalmával, az nagyon-nagyon fontos az ő szülői kötődésük szempontjából, és nem lehet ezt csak úgy egy általános biztonsági szempontra hivatkozva
elvitatni,
semmit bevenni.
Hát köszönöm, egy nem annyira általunk, vagy a hétköznapi emberek által látott világba segített betekinteni, egyáltalán, hogy a Fecske csoport működik, ami a fogvatartottakat és családjukat képviselő csoport, most közben látom ennek a bővebb fölbontását ennek a betűszónak, ami egyébként még szimbolikusan is szép, és hát egyáltalán arról, hogy itt egy öntevékenység elindult, és aminek remélhetőleg talán valami eredménye lesz. Nagyon szépen köszönjük, Kramer Lili volt a vendégünk.
Köszönöm.
Helsinki Bizottság és a Fecske csoport tagja. Viszont hallásra, Kezdjük csak.
Du dir meistens nicht gefällt. Und du tanzt wie ein Pferd
und du nur daneben stehst und dir oft überlegst, wie du gern wärst oder wer. Und wenn du merkst, dass dich niemand versteht, und wenn du meinst, dass wenn du weinst und du flehst, sich niemand umdreht, wenn du dann am Boden los, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du wirst. Wenn du dann am Boden los, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du wirst noch so lange sein wirst. Zur Wand hältst du dir selber die Hand und gehst nachts durch die Welt, schreibst deinen Namen in den Sand. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, was du wirst. Am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Alles Gute. Du gehst am liebsten mit dir aus, dich mit dir am besten aus, wenn du dich dann nachts berührst und du deine Nähe spürst, denn du weißt, wie es dir gefällt, wie du es dir machst, macht es dir niemand auf der ganzen Welt. Manche meinen, das sei traurig, du sagst zu Recht, schau dich doch mal um, zeig mir einen, dem es besser geht als mir, besser geht als mir. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du wirst. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du wirst. Noch so lange sein wirst.
114, 115, 116.
117 perc.
Rendszeresen, minimum havonta foglalkozunk azzal az újfajta közösségi szervezeti formával, ami Magyarországon néhány éve elindult, ez a közösségi alapítvány, és arról is már többször beszéltünk, hogy létezik egy közösségi alapítványokat létrehozó segítő fejlesztő szervezet, ez a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány. Ennek a szervezetnek a vezetője, illetve igazgatója lett januártól, ha jól tudom, Dési Julcsi, és ő a vendégünk most. Jó napot kívánok, Julcsi, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Na hát, egy pár szót szóljon magáról, mert nem nagyon tudjuk, még nem ismeri a mi hallgatói körünk, és hát remélem majd személyesen aztán egy kicsit többet is fogunk tudni erről, vagy önről, meg az egész munkáról beszélni. Mondjon egy pár dolgot, hogy került ide, milyen ambíciói vannak, szóval körülbelül mi az, ami most a leginkább izgatja, illetve jól tudom, most is talán vidéken van, nem tudom, hogy emiatt, tehát munkaügyben-e.
Abszolút, most éppen Pécset vagyok, és itt a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátoraival találkoztunk, meg más civil szervezetekkel, amik itt Pécset működnek, de tegnap voltunk Diósdon, Tatabányán, Zánkán és Maszkanizán, szóval a közösségi alapítványok már kezdik behálózni Magyarországot, meg kisvárosokban pedig kisvárosi vezetők, ami szintén a GSZ-nak egy programja, hogy kisebb városokban embereket támogat abban, hogy helyben változást érjenek el. Szóval ezért itt azon most, igen.
Ez egy sikeres szervezet, vagy én meg, hogy mondjam, garantáltam, merem mondani az elmúlt legalább 10 évét, vagy hát az alakulása óta ismerve. Nem egyszerű dolog, hogy itt akár továbbvinni ezt a fonalat, akár valamilyen módon gyarapítani. Látom, már nyilván most az első hónap felénél vagyunk még csak, tehát még nagyon korai lehet a kérdésem, de látom már egy-két dolgot, ami bogarat tett a fülébe, amivel jó lenne hangsúlyosabban foglalkozni, ami talán egy új szín lehet ebben a Gyökerek és Szárnyak programban.
Hát most jelenleg 12 közösségi alapítvány működik.